Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Egyszeri bruttó 400 ezer forint juttatást folyósít költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, ezt közölte a tárca. Pintér Sándor belügyminiszter, rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terror Elhárítási Központ parancsnokai jelenlétében közölte, az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett, mint 2024-ben. A tárca vezető ezért az irányított szervek vezetőinek javaslatára egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-áig megérkezik az érintettek számlájára. A közleményben azt írják, a jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza majd. Magyarország sokat profitált a Kínával folytatott együttműködésből, amit jól példáz, hogy a tavalyi immár sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, illetve hogy február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, miután fogadta kínai kollégáját, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, és ez felértékeli a két ország közötti átfogó, minden körülményre kiterjedő stratégiai partnerséget. Szijjártó Péter elmondta, 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához és megerősödéséhez. Február 15-ig lehet jelentkezni az egyetemekre a felvi.hu online felületen. A folyamat vasárnap éjfélkor zárul, az eljárás elektronikus, a jelentkezőknek ügyfélkapuval vagy digitális állampolgársággal kell rendelkezniük, és fontos, hogy a jelentkezést a hitelesítéssel fejezzék be. Ezt mondta Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az M1 műsorában. A felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár szólt arról is, hogy csaknem 10 000-rel többen indították el a jelentkezést, mint tavaly, így a számuk várhatóan meghaladja a 130 ezret. Varga Bajusz Veronika közölte, a felvételit is megújították az elmúlt két évben. A felvételi pontszámítás 500 pontos rendszerben történik, ebből 400 tanulmányi, 100 az intézményi pont. Az egyetemek azt értékelhetik, ami számukra fontos, a verseny eredményektől a nyelvvizsgán át az önkéntességig. Az államtitkár tájékoztatása szerint 10-ből 6-an a szakképzést választják 8. osztály után, és ezt azért ajánlják, mert sikerült a fontos szempontokban előrelépni, motiváltak a diákok ösztöndíjakkal, digitális környezettel, sok gyakorlattal, az oktatók bérét minden évben emelik, erre idén 32 milliárd forintot szánt a kormány, hangsúlyozta az államtitkár. Ha mentességüket egyszerű online nyilatkozattal időben jelzik a NAV-nak, a jogosult szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjármű adót, erre hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A jogosultakat már tavaly decemberben értesítette a NAV, tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre, és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni, írja a közlemény. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társasági adófizetési kötelezettsége az előző évben. Üzemben tartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonos a költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzemben tartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben, ismertette a hivatal. Szintén mentes a gépjármű adó alól az az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott. Az adómentesség, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz. Azaz érintett szervezet, amely nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjármű adót április 15-éig meg kell fizetnie. Bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés, javasolta a NAV.
Az időjárásról.
Csütörtökön nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, a nyugati tájakon és az északi középhegység tágabb térségében egész nap borongós lesz az idő, egyre több helyen várható eső, záporeső, a délkeleti vidékeken azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át. De kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erő.
Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában, a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. 2026-ban február 8-a és 15-e között ünnepeljük a házasság hetét. A házasság témakörében beszélgetünk Juhász Zsófia, miskolci család és párkapcsolati terapeutával.
Gyakorlatilag a család, a barátok, a közösség előtted bizonyságtétel, hogy egymást választottuk, megerősödik ez a szövetség a házastársak között. Az, hogy ez egy folyamatos erősödés, én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden élő szervezet, vagy minden élő dolog, hullámzó, hullámtermészetű a házasság is. Nagyon sokan vannak, akik az első hullámok után megjelennek a rendelőben, mert félnek, hogy válságban van a kapcsolat. Ugye akkor, amikor még küzdünk a elfogadásért és önmagunk elfogadtatásáért, akkor jöhetnek hullámokban konfliktusok, van, amikor ez csőstől jön, és akkor nehezebb időszak van, és mivel az emberekben él egy romantikus elképzelés arról, hogy a házasságnak egy folyamatos békében és harmóniában kell eltelnie, ezért vannak, akik megijednek ezektől a hullámoktól, mert azt gondolják, hogy a válság jeleit látják.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Húda igényem, elfeledem, ha mindenkinek úgy nő a fánkegyelem. A mamám szava csendül, a csillagos az ég. Fiam, a boldogságot hoz pont ennyi elég. Letekerek én sebesen a tengerfenekére, bele-bele merülök, ez a Batman bevetése. Ha látsz, hogyha érzel, hidd el, hogy rólunk szólt ez a filmsláger.
Leszek a hajnal én, leszek a tójeg én, leszek a hosszú csendidben. Elkártyáztam mindent, amit nekem itt hagytál, a vörös húst az ingemet. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a fegetében a lábnyomom, fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán égvele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a fegetében a lábnyomom, fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán égvele távozom.
Voltál, mikor egyedül néztem azt, ahogy lemegy a napon, mert nekem hol jártál, hol jártál? Nem jártam ott, ahol a lábnyomot tapad az út szélén, az a botorkál. Egy kopott dallam, ami motoszkál, most bennem a vonalait követték az út menti forráson át. Ez a lány, kicsit ilyen, mindenki a szemét nézi, irigyen, hogyha rám néz, jaj, de szeliden, meg babonáznáznázz a szívem. Nincsen titok ma, a szívébe bomba. Nem tudom, mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a fegetében a lábnyomom, fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán égvele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a fegetében a lábnyomom, fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán égvele távozom.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Juhász Zsófia, miskolci párkapcsolati és családterapeutát köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm.
A házasság témakörében beszélgetünk, illetve ugye a mindennapokban munkája során olyan kihívásokkal küzdő párokkal, házaspárokkal találkozik, akiknek igyekszik támpontot adni. Kezdjük onnan a beszélgetést, ha szabad kérnem, hogy meg lehet-e fogalmazni a jó házasság alapját, egy ilyen örök kérdés talán, hogy mi a jó házasság, mit nevezhetünk ma annak?
Én azt gondolom, hogy meg lehet fogalmazni, érdemes is keresni ennek a definícióját, mert az elmúlt évtizedekben azt hiszem, hogy nagyon sokat változott ez a szabály, ez a definíció, hogy mit is nevezünk jó házasságnak. Sokat jelent szerintem, hogyha onnan indulunk ki, hogy mitől lesz értékes egy ennyire hosszú kapcsolat, mint a házasság, hogy marad hiteles, mitől marad érzelmileg stabil, és valóban őszintén örömteli. Én általában úgy gondolkodom, hogy a jó házasság az örömről szól elsősorban, azt keressük, hogy mi ketten hogyan tudnánk minél teljesebben és őszintébben átélni mindezt, és azt hiszem, hogy ezért vállaljuk a nehézségeket is, hogy ezt a közös elégedettséget, ezt az örömöt átélhessük. Ez egy csiszolódás, ugye ezek a már-már közhelyek jutnak az ember eszébe, amikor a nehézségekről is szót ejtünk. Az összetartozás természetesen együtt jár azzal, hogy áldozatot is vállal és áldozatot hoz az ember. Viszont amiért érdemes csinálni, az én úgy gondolom, hogy mégiscsak az őszinte jó érzések és az öröm.
És ahogy már ebben a válaszában is benne volt, természetesen az életben nem minden pillanat olyan örömteli és csak pozitív dologból álló pillanatok összessége, amelyek mentén ugye telnek a mindennapok, és ez is természetes, hogy vannak kihívások, lehetnek nehézségek, nem csak egy párkapcsolatban, de akár a személyes életében is bárkinek, különböző területeken, amit természetesen hazavisz valamilyen szinten, és ugye egy kapcsolatban nincs egyedül, hanem a problémákat is együtt oldják meg.
Így van, való igaz, hogy a nap végén végül találkozunk, és mind a ketten hazatérünk azokkal a problémákkal, ami nem feltétlenül a kapcsolatunk működéséből fakad. Én azt tapasztalom, hogy a legtöbb ember ezután a hazaérkezés után arra vágyik, hogy a másik legyen ott. Csak úgy legyen ott, hallgassa végig ezeket a történeteket. Amikor az ember zaklatott, nem is feltétlenül arra vágyik, hogy válaszokat, megoldásokat kapjon a társától, hanem ezt a jelenlétet, ezt a két szempárt, ahogy figyeli a történetet, ezt az élményt, hogy a másik ott van. Ez a kötődésnek az egyik legfőbb értelme. Azt gondolom, hogy például ez is az örömnek egy formája, ez a jelenlét a társunk részéről, aki megadja ezt a megtartó erőt azzal, hogy figyel a történetekre, figyel a bajokra, meg hát természetesen az örömökre is.
Még részletesebben ezekről a területekről is szólunk a későbbiekben. Most házassághoz vezető útról, hogyha szólhatunk, ugye egy pár életében meghozni azt a döntést, hogy ők erre az útra lépnek, ez is nyilván idő függvénye is, nem csak életkor tekintetében, hanem természetesen az együtt töltött idő függvényében, hiszen bármilyen életkorban megtalálhatja az ember a társát erről az útról, hogyha szólna.
A párkapcsolat, ahogyan találkozunk, nagyon sokszor érdekli az embereket, hogy mi az, ami összehoz, mi az, ami egymáshoz vonza a két partnert. A tudománynak is nagy feladvány mindez, hogy mi is az, amiért ilyen erős lesz a kötelék, hogy vannak, akik akár egy életen keresztül együtt szeretnék végigcsinálni. Nagyon erős szerepe van az egymásra találásban annak, hogy milyen sémákkal érkezünk meg a származási családunkból, hogy milyen mintákat láttunk arra, hogy működik a párkapcsolat, milyen a jól működő, hiteles szerepe az embernek édesanyaként, vagy édesapaként, férjként és feleségként. Szóval ez meghatározza, hogy kit tartunk vonzónak, és ki az, akit biztosan nem választunk ki a tömegből. A találkozás után a vonzalom nagyon erős, jó esetben indulnak a mély szerelmi érzések. Hosszú távon azonban egyre inkább dominálni kezd ez a bizonyos sémarendszer, amivel megérkezünk. És hát ha ezek között a sémák között vannak olyanok, amelyek a sérelmünket hordozzák, ha vannak közöttük olyanok, amikkel meg kell, hogy küzdjünk, akkor nagyon sokszor tapasztalható, hogy a párkapcsolatban akár tudattalan szinteken megpróbálunk megküzdeni. gyakorlatilag a másikban egyfajta gyógyírt találhatunk, főleg ha elég bölcsek vagyunk hozzá, hogy így tudjunk a kapcsolatra tekinteni, és ez a közös útnak egy nagy küldetése, hogy végül ezt hogy sikerül valóban átérezni, hogy a másik az igazából nem a rovásunkra van, ő nincs elrontva, és magunk sem, nem vagyunk hibásak, nem vagyunk rosszul működőek, hanem ezeket a tudattalan sémákat hordozzuk mind. Ő is, meg én is.
Még egy picit ezt a gondolatot, hogyha folytathatjuk, hogy ezeket a sémákat, ami ugye lehet pozitív vagy negatív, valami erősödik bizonyára az idő folyamán, valamit talán szeretnénk elengedni. És ez tudatosan működhet is, ugye, hiszen egy másik út folytatódik, és a hozott minták, ahogy ön is említette, ugye tudat alatt is benne vannak az emberbe, de ha elég tudatosak vagyunk, akkor ez formálható bizonyára.
Így van. A mintáink meghatároznak bennünket, hiszen ezeket hozzuk, és így, hogy az előbb is mondtuk, tudattalan szinteken épp úgy, mint akár tudatosan gondolhatunk néha arra, hogy na hát, én most pont úgy szólaltam meg, mint az anyám, vagy a társam dettó olyan, mint az apám. Ezeket felfedezhetjük, és minél inkább tudatosodik, hogy mit is hordozunk a sémák között, annál inkább nyílik meg annak a lehetősége, hogy ami nem tetszik, vagy amitől szenvedünk, azon változtathassunk. Magyarul nem determinálnak ezek a sémák, pusztán meghatároznak. De a felnőttségben éppen az a jó, hogy van szabad választás. Szerezhetünk önismeretet, haladhatunk egyre mélyülő önmegismerés útján, és van lehetőség arra, hogy változtassunk. Erről szólnak a párterápiás folyamatok is.
De lehet, hogy ezt nem is magunkba ismerjük fel, nem is magába ismeri fel az ember, hanem talán egy tükröt tartva elé valaki felhívja bizonyos dolgokra a figyelmét akár.
Igen, előfordul, hogy könnyebb a tükörben felfedezni akár a hibás, akár a számunkra kedves sémákat. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy a párok, amikor megérkeznek, még egy folyamat elején járunk, és arról mesélnek, hogy a másikat milyennek látják, hogy neki milyen hibái vannak, mi az, amit csodálnak benne, és elég sok ember van, akinek ezen könnyebb gondolkozni, mint saját magán. Sok esetben az út a tükrön keresztül vezet, de aztán mégis a valódi változás, az átalakulás, akár egy kapcsolatnak egy teljesen új időszámítása, azért mégiscsak attól függ, hogy végül képesek vagyunk-e magunkra vonatkoztatni azt, amit a tükörben láttunk.
Néhány évvel ezelőtt már hasonló témában ugye mi beszélgettünk, és akkor említette egy kapcsolatnak, egy házasságnak azokat a szakaszait, amelyeket mindenki megél. Hogyha esetleg ezt egy picit visszaidézve megosztaná velünk újra.
Így van, valóban egy kapcsolat, hosszú története, fejezetekből áll. A találkozás, hogy az előbb is említettük, egy nagyon erős élmény, a legjobb esetben nagy szerelmi érzelmekkel indul, hatalmas a vonzalom, és arra vágyik az ember, hogy minél több időt tölthessen a szerelmével. Egyszerűen beszűkül a tér és az idő, és csak együtt folyamatosan együtt szeretnénk lenni a másikkal. Ezt tekinthetjük úgy, minthogyha egy szimbiotikus első állomása volna a kapcsolatnak, amiben mindketten arra vágyunk, hogy kvázi összeolvadva minél szorosabb közelségbe kerülhessünk egymással. Ez az élmény bár mennyei lehet, azonban hosszú távon fenntarthatatlan, mert annyira erős a közelség, hogy minden mást kiszorít az ember figyelméből, ugye alig tudunk ilyenkor munkára vagy tanulásra koncentrálni, hanyagolhatunk minden barát, mert annyira kitölti az egész létezésünket az érzelem. Ez egy olyan másfél-két év után többségében ez az egész élmény elkezd átalakulni. Hangsúlyozom, hogy egészséges esetben mindenképpen elkezd átalakulni. És jön a következő szakasz, ahol már egyre inkább az életünk többi területét is elkezdjük újra fontosnak látni. Természetesen eddig is fontos volt, de hogy mi magunk elkezdjük újra fölvenni a fonalat. Elindul az úgynevezett differenciálódás a kapcsolatban, amikor már egyre inkább egy olyan törekvés indul el mindkét félben, hogy a saját énjét, önmagát tudja adni maximálisan a kapcsolatban, akár annak árán is, hogy vállalják a konfliktusokat mindketten. Mert ilyenkor kerül napirendre, hogy hát természetesen nem vagyunk sziáméikrek, nem ugyanolyan családokból érkeztünk, van, mindenképpen van közöttünk különbség, és ennek a megküzdése, ez a differenciálódási szakasz, amikor igyekszünk önmagunkat elfogadtatni, és a másikat pedig próbáljuk elfogadni ott magunk mellett. És ennek aztán következik egy viszonylag hosszú gyakorló fázisa, igazából, amíg végig nem érünk azokon a témákon, amiben különbség van, és amivel meg kell, hogy küzdjünk annak érdekében, hogy a kapcsolat elmélyülhessen. Ez az elmélyülés, a folyamatos mélyülés időszaka, ez évekig tarthat. És aztán, amikor ez az időszak letelt, azért ez elég egyedi, hogy mennyi ideig tart ez az elmélyülés, akkor azt veszük észre, hogy nagyjából elmondható, hogy kvázi minden élethelyzetben ismerjük már egymást, ez évek. Az is lehet, hogy a konfliktusok javarésze lecseng, kicsit békésebbé válhat a kapcsolat, és eddigre már nagyon mély. Olyan szövetségi élményünk van a másikkal, olyan erős kapocs, ami egyáltalán nem hasonlítható a szimbiotikus szakasz ilyen szívben maróan erős érzéseihez, hanem megérkezünk a bizonyosság állapotába, hogy igen, ő a mi társunk ebben az életben, és ameddig ez a kapcsolat ebben a mélységben van, addig eszünk ágában sincs kiszállni belőle.
Ahol önmagunkat tudjuk adni, és ugye így az van. Is nagyon fontos, hogy az ember megőrizze a saját identitását.
Így van, ezért fontos az, hogy ebből az első szimbiózisból ki tudjunk bontakozni, ki merjünk bontakozni. A szeretetnek két nagy élménye az, hogy fontos vagyok a másiknak, meg hogy elfogad engem, értékes vagyok neki. És ezt csak akkor tudom megélni, hogyha fölvállalom önmagamért is ezeket a konfliktusokat.
És a házasságkötés által ez a kötelék erősödik. Ezt elmondhatjuk azért, hogy azért ez egy újabb megerősítő bizonysága a kapcsolatnak.
Igen. Gyakorlatilag a család, a barátok, a közösség előtt tett bizonyságtétel, hogy egymást választottuk, megerősödik ez a szövetség a házastársak között. Az, hogy ez egy folyamatos erősödés, én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden élő szervezet, vagy minden élő dolog, hullámzó, hullámtermészetű a házasság is. Nagyon sokan vannak, akik az első hullámok után megjelennek a rendelőben, mert félnek, hogy válságban van a kapcsolat. Ugye akkor, amikor még küzdünk a elfogadásért és önmagunk elfogadtatásáért, akkor jöhetnek hullámokban konfliktusok, van, amikor ez csőstől jön, és akkor nehezebb időszak van, és mivel az emberekben él egy romantikus elképzelés arról, hogy a házasságnak egy folyamatos békében és harmóniában kell eltelnie, ezért vannak, akik megijednek ezektől a hullámoktól, mert azt gondolják, hogy a válság jeleit látják. Elég gyakorta kell ugye ezzel megküzdenünk, akár egy terápiában is, hogy az erről alkotott nézetek változni tudjanak, és hogy nem kell ettől a hullámzástól félni, mert ez mind arról szól, hogy egy újabb körben küzdünk meg éppen valami nagyon fontos dologgal, amivel kapcsolatban aztán kialakulhat közöttünk egy közös élmény, hogy ha a véleményünk különbözik, akkor elérkezhetünk oda, hogy elfogadjuk egymás különböző véleményét, de az érdekeink különböznek, akkor pedig pont így tanuljuk meg, hogy hogyan kössünk alkut egymással annak érdekében, hogy a kapcsolat ne törjön meg.
Ebben a választában mondta, hogy azért valakiknek már az első konfliktusok, az első hullámvölgyek is esetleg kérdésként vetítik fel a kapcsolatuk irányát, valakik pedig azért bizonyára hosszú évek után keresnek fel olyan szakembert, akik a kapcsolatuk, a házasságuk megmentésében segíteni tudja őket. Bizonyára más módszereket, más eszközöket tudnak önök is alkalmazni ilyenkor. Mikor érdemes szakemberhez fordulni?
Ha egy szóval kéne erre válaszolni, akkor azt szoktuk mondani, hogy amikor valaki szenved, és már megpróbált minden olyan eszközbe vetni, amit ismert, és továbbra is fennáll, hogy nem érzi jól magát, hogy szenved. Szenvednie nem kell. Ugyanúgy, mint ahogy a testünkkel elmegyünk az orvoshoz, hogyha fáj, hogyha valamilyen tünetünk van, az érzelmeink nagyon sokban hasonlóan működnek, az érzelmi életünk, mint a fizikai. Szóval a szenvedést nem kell tűrni. Erre vannak válaszok. Természetesen van, amikor a válasz és a megoldás áldozattal jár. Nem könnyű a lelki gyógyulás sem, épp úgy, mint a testi. Viszont az egyértelmű, hogy a szenvedés, a tartós szenvedés az egy jel arra, hogy érdemes a változás útját keresni, és ha nem megy önállóan, akkor erre hál' Isten ma már van mód, hogy az ember fölvegye a fonalat, és akár egy párterápiában, akár egyénileg keresse az útját annak, hogy hogyan lehet újra önazonos, saját szempontjából hiteles az élete.
Nem mindig párok keresik önöket? Van, amikor az egyik fél szeretne többet hozzátenni egy kapcsolathoz ilyen formában?
Változatos a kép, hogy ki mikor keres fel. Én erősen szoktam javasolni, hogyha egy kicsi esély is van arra, hogy a párjával együtt érkezzen valaki. De általában az egyik fél hív fel. Van, amikor ő az, aki jobban szenved, van, amikor ő az, aki jobban fél a kapcsolat válságától. És elég gyakran az első pillanatban még arra gondolnak ők, a telefonálók, hogy majd eljönnek, és akkor átbeszéljük mi ketten azt a helyzetet. Viszont azért szoktam javasolni, hogy érkezzen a párjával, mert pici esély is van rá, hogy ő végül hajlandó megérkezni, akkor viszont eléggé jók a esélyek arra, hogy végül bevonódik. Mármint a változásba, ő is motiválódik, ő is fölveszi a fonalat, mert hát azért, ha párkapcsolatról van szó, és annak a minőségéről, azt mindenképpen csak a két partner közös erővel tudja átépíteni. Ehhez az egyik fél kevés. Ahhoz elég akár az egyiknek is terápiába menni, hogy a saját élményei változhassanak, megerősödjön az önbizalma, javuljon az önértékelése, pláne ugye el tudja kezdeni önmagát egészen új, erősebb módon képviselni a kapcsolatban, tehát ehhez egyénileg is erre lehet jutni, viszont az egész kapcsolatot megreformálni csak is közös erővel lehet, ahhoz nem elég az egyik fél.
Néhány kulcsszót ki tudna emelni, amit a idézőjelben a szenvedés alatt ért egy kapcsolatban?
Igen. Az egyik a magány. Amikor azt élem át, hogy minden módon próbáltam már a másik figyelmét fölkelteni, kapcsolódni hozzá, bevonni őt, motiválni őt abba a változásba, amit én mondjuk várok tőle, és azt tapasztalom, hogy a másik elérhetetlen. Ettől nagyon tudunk szenvedni, mert kötődő lények vagyunk mindannyian, kultúrától függetlenül. Nem magányra teremtett minket a Jóisten. Ezért a magány az egyik legnagyobb szenvedés. Hogy ez miből fakad, ugye ennek is vannak fokozatai, az egyik enyhébb fokozat, amikor konfliktusos a kapcsolat, és azért élem meg magányosnak magam, mert nem értünk egyet. Ez még az a része a dolgoknak, amikor a párbeszéd még fennáll, és sokszor azt látjuk, hogy mondjuk egy párterápiában ezt a párbeszédet elkezdjük kicsit gondozni. A szavak szintjén nagyon sok minden eldől, amikor az ember tud úgy végigmenni egy konfliktuson, hogy képviseli magát, kellően érzékeny a másikra, akkor elég gyakran előfordul, hogy megszűnik a magány, mert a felek fölveszik a kapcsolatot. Egy nehezebbik dió, amikor megjelenik a kapcsolatban a közöny. Én azt hiszem, hogy ez is egy kulcsszó a válságra, ami egy kapcsolatban lehetséges, amikor valamelyik fél, vagy akár mindketten azt élik meg, hogy hát, igazából már a kapcsolat nem annyira értékes, mint korábban volt. Ugye ezek azok, amik így hirtelen eszembe jutnak, mint kulcsszavak. Ezektől nagyon lehet szenvedni. Az erős, súlyos vitáktól is lehet, amikor harc szintérré válik a kapcsolat, amikor olyan hevesek ezek a viták, hogy bántják egymást, a szavakkal is lehet nagyon bántani, itt is vannak fokozatok, a szavak szintje, néha teljesen egyenrangú bántásnak minősül a tettekkel, de természetesen a tetlegességet a mi kultúránkban mindig nagyon-nagyon súlyos hibának és sérelemnek tekintjük. Nyilván amilyen szintű fájdalommal, nehézséggel érkeznek a párok, olyan szintű beavatkozásra van szükségük. Természetesen ahhoz, hogy változni tudjanak az első, hogy mindez a szenvedést múlni tudjon, ahhoz stabillá kell válni a kapcsolatnak, Magyarul el kell oda jutni, hogy ahogy eddig mentek a dolgok, mindkét fél beleegyezése részvétele kell abban, hogy első körben megállítsák azt, amitől szenvednek. Fékezzenek le, és ne csinálják tovább mondjuk a vitáknak azt a fajtáját, amitől valakinek bántódása vagy szenvedése van.
Generációk közti különbségről, akár megoldás terén, vagy akár hozzáállás tekintetében vannak-e esetleg különbségek, ezt hogy tapasztalja a mindennapokban?
Igen, természetesen a különböző generációknál vannak úgymond ilyen típus nehézségek, egészen más problémákkal küzdenek azok, akik már 20-30 éve együtt vannak, mint azok, akik néhány éve. Más is van a fókuszban, ugye 20-30 éve együtt élés után elég gyakran már egy komplett család életciklus után járnak a párok, és sokszor számukra az a feladvány, hogy onnantól, ahogy a gyerekeik kirepültek, és már újra ketten vannak a kapcsolatban, hogyan töltsék meg újra örömökkel a kapcsolatot, hogyan vigyék a nehézségeket, az élet második felében teljesen eltérő nehézségekkel kell ugye megküzdenünk, mint a legelején. Annyiból könnyebb, hogy már családot nem tervezünk, az unokáinkat várjuk, vagy velük gondoskodunk, viszont abból pedig nehezebb, hogy újra ugye úgy olyan célokat találni, együtt küzdeni a célokért, és megélni a kapcsolatot ennyi év után harmonikusan, azt gondolom, hogy ez különösen az idősebb generáció számára talán a legnagyobb feladvány. A fiataloknál gyakran találkozom velük egyébként a rendelőben, időnként meg is lepődöm, hogy 2-3 év után is megjelennek, és azt mondják, hogy nekik nehézségei, gondjaik vannak. Itt egy olyan típus problémát figyelünk meg kollégákkal együtt, hogy igen gyakran akadozik, nehézségekbe ütközik az intimitás. Nem csak a fizikai részére gondolok, hanem a kapcsolat elmélyülésére, az érzelmi közelségre, arra az intimitásra, amiről azt gondolhatnánk, hogy egy bontakozó, néhány éve tartó kapcsolatban még biztos, hogy nem probléma. Ennek az egyik faktora a digitalizáció. Nagyon sok fiatal pár küzd meg azzal, hogy elborítja az életüket, vagy az egyik fél, vagy akár mindkét fél részéről a digitális tér. Leülnek munka után megpihenni, és ott találják magukat, hogy egy órája nem álltak fel, egymás hátának vetve ücsörögnek, telefonnal a kezükben, és böngészik a tartalmakat. Ez generációs szintű probléma például, hogy egyszerűen, mintha ennek nem lennének még meg úgymond a jó szokások ehhez, hogy hogyan is kontrolláljuk az életünkben mondjuk a digitális tér jelenlétét annak érdekében, hogy nehogy maga a kapcsolat legyen emiatt túl laza. Tehát nagyon gyakran látjuk, hogy az elmélyülése a kapcsolatnak nehézkes, mert annyi zavaró körülmény, ilyen külső faktor van, ami ennek útjába áll, és az egyik legfontosabb ezek közül a digitalizáció. Ez egy nagyon fontos új területe a mi szakmánknak is, hogy ebben hogyan lehet egyensúlyt találni.
Bocsánat, még mielőtt itt ugye a különböző területeket említeni, talán ez a digitalizáció, ez nem csak egy párkapcsolatra, hanem a társas kapcsolatokra is elmondható, hogy így van. Akár a fiatalok is ugye sokszor a szóbeli kommunikációnak a formáját nehezebben találják meg, ahogy ezt halljuk szakemberektől is.
Így van. Olyannyira, hogy a szocializációt is erőteljesen átírja. Már csak azért is, mert sokszor a családi életben épp úgy akkora időt vesz el mindenkinek, anyának, apának, gyerekeknek a digitalizációja, kicsit megritkulnak. Lehet, hogy csak mikroszkópikus méretben, de megritkulnak az interakciók, a valódi fizikai szóbeliség például. Máshogyan pihenünk, máshogy szórakozunk, egészen más tartalmakkal találkozunk, és más szokásaink vannak globálisan, amióta ilyen méreteket ölt a társadalom digitalizációja, és ez, mondom, a kapcsolatban, generációs szinten, körülbelül a ma 30-35 évesek körével bezárólag hatással van a kapcsolatokra is. Terápiában nem egyszer kell emiatt edukációt tartani, normalizálni, validálni azt, hogyha az egyik fél arról panaszkodik, hogy ő egyszerűen nem tudja fölvenni a kapcsolatot a párjával, mert hazaérkeznek, és kicsi találkozási időt eltekintve mindenki ül és nézi a telefonját. És ez a mai napig nincs meg így fixen, hogy ebben mi lenne az irányadó, így aztán sok kapcsolatban küzdenek vele a párok, hogy ezen a téren megtalálják a saját optimális egyensúlyukat, eléggé sokszor ez nehézséget jelent nekik.
Még azok az elemek, amelyet a fiatalabb generációval történő foglalkozás során vesz észre?
Jót is tudok mondani. Én nagyon szeretek velük dolgozni, mert egyszerűen ott van bennük egy olyan felszabadultság, és egy olyan fajta ragaszkodás az önazonossághoz, a jól léthez, ahhoz, hogy az életüknek ők legyenek tehát náluk legyen a kontroll. Én egy öntudatos generációnak látom a mai érő 20-30 éveseket globálisan, tehát egy egészen új felfogásban nőttek ők fel, ez látszik, és ragaszkodnak dolgokhoz, számomra lenyűgözően, pozitívan, ahhoz, hogy ők jól legyenek, és küzdenek azért, hogy akár egy párkapcsolatban is a saját maguknak az értékrendje, önmaguk helye, a kapcsolatban a partnerség, az egyensúly, az egyenrangúság. Ők, mintha már erről valóban tanultak volna valamit a szüleiktől, és most, amikor az ifjú korukat, a fiatal felnőtt éveik élik, akkor ehhez én azt látom, hogy ragaszkodnak is, és tényleg motiváltak arra, hogy megtalálják az utat, hogy felnőttként mindezt hogyan tudják érvényesíteni. Tehát egy energikus generáció, amelyikben nagyon-nagyon erőteljes igény van erre a bizonyos partnerségre, amiről beszélünk, ami minden párkapcsolatnak és a hiteles jólétnek igazából az alapja.
És az, hogy még egy gondolat, az, hogy valaki egy kapcsolatnak, egy párkapcsolatnak viszonylag az elején keres már a problémákra megoldást, hát egyrészt ugye, ami negatív, hogy már felmerül probléma, de ami pozitívum, hogy törekszenek a megoldásra, ez a kitartásnak, a ragaszkodásnak a jele.
Így van, pont emiatt, mert már van róla mintájuk, elképzelésük, hogy milyen is a jó kapcsolat. Hál' Isten, pont a digitalizáció miatt rengeteg információjuk van róla, hogy is néz ki egy jól működő kapcsolat. Ragaszkodás útján ezt természetesen igyekeznek megélni a valóságban, az, hogy a kapcsolatuk valóban működőképes legyen. És épp ezért lehet, hogy azt látjuk kívülről, hogy ez a generáció álhatatlanabb, kevésbé kötődik, kevesebb kompromisszumot hoz meg. Igen, elképzelhető, hogy mi későbbi generációk ezt ilyennek látjuk, mint hogyha olyan nagyon független, túlzottan autonóm vagy individualista generáció volna. Viszont így velük dolgozva én azt látom, hogy leginkább ez a fajta értékes partneri kapcsolathoz való ragaszkodás hajtja. A ma élő idősebb generációknak erről, hát hogy úgy mondjam, fogalma sincs, hogy az valójában hogy is néz ki. Kompromisszum alapon gondolkoznak nagyon sokszor, a konfliktusokat, tehát úgy félnek a konfliktustól, nem merik úgy fölvállalni, az asszertivitásnak néha ugye a lélektani alapjai is alig vannak meg. Miért? Hát mert ugye a régi generációk azokat a sémákat hozzák magukkal, hogy a két végletet, vagy annak idején kulcsos gyerekként nőttek fel, és nagyon kevés figyelmet kaptak, vagy kaptak ugyan figyelmet, de esetleg sokkal inkább autokrata családokból érkeznek, ahol a partnerségnek nem volt hagyománya. Most én azt látom, hogy változik a világ ezen a téren. Nyilván nem mondhatjuk ezt általánosan, természetesen én most egy olyan megfigyelést említek, ami azért a mai, tehát a mai 20-as, 30-as generációban kicsit sűrűbben van meg, hogy erre a partnerségre megvan a fogékonyság, és akár ezért hajlandóak kockázatot is vállalni a fiatalok.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
kibontalak lapjaidról, olvasok beléd, így kinyílsz belém. Úgy kérem, hogy maradj itt, és elmesélem, hogy milyenek lettünk volna.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk. Juhász Zsófia, miskolci család és párkapcsolati terapeutával beszélgetünk. Eddigi munkája során nagyon sokaknak segített. Ki tud emelni mégis olyan felismeréseket, olyan újraindulásokat, amelyek különösen megmaradtak a szívében?
Igen, szerencsére igen. Volt szerencsém megismerni több olyan párost is, akik hatalmas megküzdésben, egy nagyon nagy küldetésben, a reménytelenség széléről visszafelé elindulva, a folyamat végére, ezek általában hónapokig tartó időszakok, hetente egyszer találkozunk, és megy a megküzdés a kapcsolatért, és ha hosszú kapcsolatról van szó, akkor igazából mindenki egyrészt a kapcsolatért is küzd, másrészt önmagáért, hogy az ő élete végre olyan lehessen, amilyet szán magának. És igen, vannak ilyen emberek, vannak ilyen párosok, akár olyan is volt, nem is egy, akik a 30. házassági évfordulón érkeztek meg. Tehát már érett fejjel, bőven érett fejjel, hogy megküzdjenek egymásért, és új alapokra helyezzék azt a kapcsolatot, amiben már leéltek 3 évtizedet. És álhatatos, kitartó megküzdése, ez a legjobb szó rá, hogy küzdenek az újraszületésért, és aztán bátran végigmerik csinálni a változtatást, ami időnként teljesen új működést jelent, ugye amikor meghaladjuk önmagunkat egy ilyen folyamatban, amikor egyáltalán nem, valóban nem úgy fogjuk már a szavakat kiejteni, nem úgy fogunk viselkedni, mint addig. Ez az, ami miatt számomra is egy hatalmas élmény velük együtt dolgozni, és nem feltétlenül csak velük, de természetesen ez egy csodálatos dolog azt látni, amikor valakikben ott van a bátorság és az elszántság, és végül végigcsinálják ezt az egészet, ugye, úgy döntenek, hogy más szeretnének, az összes lépést meglépik, magyarul cselekszenek, és ebből végül megszületnek az érzelmek. az az a pont, amikor újra kigyullad a fény, a láng, és ott vannak azok az érzelmek, amik évek óta nem voltak már, ez pedig elkezdi katalizálni, még gyorsabbá, még intenzívebbé tenni a változást, ugye onnantól kezdve már mindenki nagyon motivált. És az a helyzet, hogy utána már nem sokkal eltább egy ilyen folyamatot le is lehet zárni, mert azok az érzelmek onnantól, meg a bölcsesség, ami eljutatta őket idáig, onnantól kezdve már egy olyan protektív hatással bír. Nagyon szépen motiváltak maradnak mindketten arra, hogy vigyázzanak arra az újraépített kapcsolatra, minden eddiginél jobban, hát onnantól kezdve már eszközük is lesz rá, hogy ezt hogyan csinálják.
Mik lennének esetleg azok az eszközök, vagy azok a technikák, amelyeket alkalmazva szeretetet meg lehet erősíteni a mindennapokban, hogyha nincs is nagy probléma, csak hogy tényleg erősíteni azt a kapcsolatot, amelyekben telnek a napok, hetek, hónapok, vagy akár évek is?
Tapasztalataim alapján fogok most kettőt kiemelni. Iszonyú gyakran találkozom olyan párokkal, ahol azt látható, hogy egész jó páros, jól megtalálták egymást, nagyon szépen tudják a életfeladataikat egymás oldalán vinni és megvalósítani, ám olyan sémákkal érkeznek, amiben nincs arra működő recept, hogy például az érzelmeiket vagy az indulataikat hogyan kontrollálják. Nagyon hevesek tudnak lenni, nagyon impulzívak, és úgy, hogy igazán jó párosról van szó, nem egyszer történik, hogy ez az impulzivitás szétveri, szétégeti a kapcsolatot. Tehát gyakran azzal kell emiatt kezdenünk, hogy elkezdjük az alapoktól átépíteni az érzelemszabályozást. Ez hál' Istennek, így ahogy mondom, egy megtanulható folyamat, amiben az ember elkezdi fölvenni a saját oldalán, a saját működésében a küzdelmet ezekkel az impulzusokkal, és kiépíthető ezáltal egy olyan kontroll, hogy valóban képes legyek arra, hogy végighallgatom a másikat, hogy ott legyen bennem a képesség és a türelem, hogy a saját mondandómat is végigmondjam, hogy ne kezdjek el kiabálni, amikor éppen a másik beszél, hanem képes legyek kontroll alatt tartani a saját oldalamat, mert hogy ezen múlik, hogy képesek vagyunk-e érvekkel egymás szemében komoly szerepet vinni, vagy szétesik a konfliktus már a legelején, és azonnal ott találjuk magunkat a küzdőtéren. Tehát ez az egyik, hogy az érzelem szabályozásban eléggé sokszor van teendőnk, az impulzuskontrollt ki kell alakítani, egy újfajta viselkedési rutinokat kell megtanítani a pároknak. A másik pedig az asszertivitás, ez egy olyan fajta kommunikációs eszköz, egy forgatókönyv, egy új forgatókönyv, ami a konfliktusok során egy teljesen új menetrendet hoz. Az asszertivitás az az erőszakmentes kommunikációnak a módja, a technikája, ha úgy tetszik, de én nem gondolom, hogy ez pusztán technika, ehhez szükséges egy szemlélet, ez egy felfogás. Ez egy tiszteleten és egy alapvetően partneri win-win demokratikus felálláson alapuló szemlélet. Egy olyan fajta gondolkodás, amiben a másikat tisztelem, és ugyanúgy, ahogy őt tisztelem, önmagamat is tisztelem. És akkor ez általában teljesen új a párok számára, mert nem ezzel jövünk, nem tanulunk erről túl sokat a eredeti sémáink között, nagyon kevés asszertivitásra utaló recept van, úgyhogy ezt is elég gyakorta egy pár terápiában, megtanítjuk a klienseknek, hogy hogyan kell a tárgyalóasztalnál, úgymond fehér abrosz mellett végigcsinálni harc, ordibálás és mindenféle kiszámíthatatlan, alapvetően nem hatékony szóbeliség nélkül végül teljes vigasztalódásig vinni egy konfliktust.
Azt hiszem, hogy még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, és bízom benne, hogy a későbbiekben még erre lesz is lehetőség. Én nagyon köszönöm, hogy most ezeket a gondolatokat megosztotta velünk, és végezetül, hogyha egy kicsit összefoglaló néhány gondolatot így most a házasság hetéhez kapcsolódóan még hallgatóink szívére helyezne.
Én azt gondolom, hogy ha megtaláltuk egymást, ott nagyon régen, vagy néhány évvel ezelőtt, és érezzük, hogy megéri, mai napig ott van az értéke a másiknak, érezzük, hogy ő fontos, nem biztos, hogy a szerelem lesz, ami megmutatja ezt az értéket, hanem sokszor az a sok minden, amit végigcsináltunk. Hogyha sikerül, akkor gondolkozunk a kapcsolatról, ezt felerősíteni újra és újra, jól fölhevíteni ezt a szempontot, hogy miért csináljuk, miért éri meg még mindig. Akkor a kapcsolat bármelyik szakaszában is járunk, egy olyan torony lesz, egy olyan cél, amiért érdemes küzdeni, és ha az ember elég bátor ahhoz, hogy változtasson, akkor azután, hogy ez a bátorság elvisz odáig, hogy akár valami újat tanuljak annak érdekében, hogy az én kapcsolatom tényleg más legyen, mint a többieké. Az én házasságom valódi legyen, igazi legyen, tényleg olyan legyen, amit elképzeltem magamnak, akkor ezért érdemes küzdeni, és van is olyan eszköz, amivel lehet küzdeni érte.
És ezekről az eszközökről hallottunk is az imintiekben, vagy legalábbis egy részéről. Köszönöm szépen Juhász Zsófi, a Miskolci Család és Párkapcsolati Terapeutának, hogy műsorunk vendége volt.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorát hallották. Szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Esik az után, elel az eső, ez a fél eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmeső. Mégsem mondanám másnak, ő pedig volna jobb szó is rá. De attól tartok én, ha kiejteném a számon, meghallanád. Meghallanád, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van. Szeretni ezt kell. Esik azután, elel az eső, és aztán esni kezd újra. Ez az eső itt, félre eső, a felhő létet unja. Ez a szerelem, pontosan ilyen, elpárolok, ha fárad. Erre persze én elhagyott szegény, magamban üvöltök párat. Meghallanád, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Azután elel az eső, ez a félre eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmeső. Hol nem, hol igen, ő már csak ilyen, érteni nem lehet. De hogyha nincsen itt, már csak az segít, ha némán üvölthetek. Némán üvölthetek. Meghallaná, elszaladna, egész héten dühös volna rám az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha úgyis ez van, szeretni ez kell. Jobb, ha inkább magamban tartom, ha úgyis elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt.
Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.